Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. 20. alkalommal rendezi meg a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány ünnepét. A jubileumi tudományünnepen is több száz rendezvényt szervez az akadémia a határon túl, vidéken és a fővárosban is, ahol most az MTA székházának felújítása miatt a Humán Tudományok Kutatóházában várják a vendégeket. Simon Tamással, az MTA kommunikációs főosztályvezetőjével beszélgettem.
Ma, amikor megint egyre hangosabbak a lapos földhívők, meg sokan már a tényeket sem fogadják el, akkor minden korábbinál nagyobb szükség van biztos tájékozódási pontokra. Ilyen a tudomány. A tudományos módszer a legjobb út a világ és az ember megismeréséhez és megértéséhez, és csak a tudomány segítségével vészelhetjük át az emberiség előtt álló globális kihívásokat. És Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia a tudomány legfőbb képviselője és őrzője, és ez a tudás mindenki számára hozzáférhető. Ez a tudás, illetve maga az MTA mindig minden időben egy hiteles forrás, egy stabil pont ebben a ránk zúduló információ tömegben. Nagyon sok tevékenységet folytatunk ennek érdekében, de ezek közül is kiemelkedik a Magyar Tudomány ünnepe, ami minden év november 3-án kezdődik. Idén már 20. alkalommal rendezzük meg ezt az ünnepségsorozatot, és több száz rendezvényt szervezünk idén is határon túl, vidéken és a fővárosban. A fővárosban most egy érdekesség, hogy a székház felújítása megkezdődött, tehát a budapesti székház felújítása, és ezért a Humán Tudományok Kutatóházába várjuk a vendégeinket. Minden program díjmentesen látogatható. Az előadások a laikus közönségnek szóló ismeretterjesztő előadások. A helyek korlátozott száma miatt arra kérjük a látogatókat, hogy előzetesen regisztráljanak honlapunkon. A részletes program és a regisztráció a tudományünnep.hu honlapon érhető el.
Említette, hogy több száz rendezvény lesz majd az idei tudományünnepen is, nyilván a teljesség igénye nélkül azért egy-két témakört ki tudunk emelni.
Igen, idén is egy kiemelt esemény sorozat, a Tudományünnep Plus program. Ezek kifejezetten tudománynépszerűsítő esti 18 órakor kezdődő előadások, rövidebbek, mint általában egy előadás, és utána nagyon sok kérdés feltehetnek a közönség soraiból az előadónak, egy házigazda moderálásával, tehát itt beszélgetések is segítik utána a megértést és az elmélyülést. Néhányat akkor ezekből az estiekből emelnék ki először. Az egyik első előadásunk november 6-án Petőfi alakjával és életművével foglalkozik. Itt Milbaher Robert irodalomtörténész vállalkozik arra, hogy bemutassa a Petőfivel kapcsolatos legfontosabb hiedelmeket, legendákat, azokat a legendákat, amelyek a magyar kulturális közösségben Petőfi Sándor alakját és életművét övezik, és feltárja azokat a tényeket, amelyek ezeket a legendákat részben cáfolják, részben pedig árnyalják. Ugyanaznap este, november 6-án este Budapestről lesz szó, Budapest nagyvárosá fejlődése ugye szokatlanul gyorsan zajlott le, és azt vizsgálja az előadás, hogy milyen volt a főváros éjszakai élete, milyen volt a 150 évvel ezelőtti városnak az alvilága tulajdonképpen, milyen szereplőkkel találkozhatott a kor polgára, hogyha kilépett a fővárosi éjszaka sötétjébe. Teljesen más téma is, itt fontos megegyezni, hogy a idei tudományünnep nagyon sok előadása a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Kiemelném Szegedi Balázs matematikus előadását november 8-án este, aki főleg az alapkutatás szempontjából mutatja be a mesterséges intelligencia fejlődését, és általános kérdések is felmerülnek, hogyan működik, hogyan tanul, milyen típusai vannak, lesz-e belőle valahogy igazi intelligencia, öntudatra ébredhet-e, idézőjelben, segíthet-e bennünket a globális kihívások megoldásában, kell-e félnünk tőle, veszélyben van-e az emberi gondolkodás. Ilyen kérdésekkel most nap mint nap találkozhatunk, mert nagyon gyorsan fejlődő és nagyon érzékeny területről van szó. Szintén aznap este, és még mindig a mesterséges intelligenciához kapcsolódva, Prószik Gábor nyelvész matematikus kifejezetten a nagynyelvi modellekkel foglalkozik, főleg a sokak által ismert és már valószínűleg sokak által kipróbált ChatGPT-vel. Ez az a chatbot, aminek a berobbanása 2022 végén sokakban bizonytalanságot, sőt félelmet keltett, és hát fontos lehet megismerni az ilyen eszközök képességeit, fontos egy kicsit belelátni, hogy hogyan működnek valójában, és mire használhatók valójában. Erről fog beszélni Prószéki Gábor, illetve a ChatGPT kisöccsének tekinthető magyar nyelvi modellről, a Puliról, amit a Nyelvtudományi Kutatóközpont fejleszt az ő vezetésével. Kifejezetten diákoknak is készülünk mesterséges intelligencia tartalommal. November 9-én egy egész napot szentelünk annak, hogy mi történik most és mire készüljünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és itt a közönséget kifejezetten a középiskolákból hívtuk, méghozzá a középiskolai MTA alumni program keretében, amelyhez most már 300 középiskola csatlakozott Magyarországon országon is a határon túlról. Még mindig egy picit a mesterséges intelligenciánál, de Szegedi Balázs nevét említettem, az ő testvére Szegedi Krisztián matematikus, aki Amerikában korábban a Google-nél volt, egy kiemelt fejlesztő, most pedig az XAI nevű cég társalapítója, egyébként Elon Muskkal együtt alapították ezt a céget, és hát keveset lehet még tudni a tevékenységükről, de annál izgalmasabb, hogy miről fog beszélni ő, aki majd Amerikából jelentkezik be online. Teljesen más téma, lézerfizika, ugye az idei fizikai Nobel-díj Klaus Ferenc neve mindenkinek már ismert, ő is bejelentkezik Zoomban Németországból ebbe az előadásba, amit Dombi Péter lézerfizikus tart arról, hogy tulajdonképpen miért kapták a Nobel-díjat ezek a kutatók köztük Klaus Ferenc. Ha teljesen más vizekre nevezünk, akkor sajnos még mindig nagyon komolyan kell foglalkoznunk az ukrajnai háborúval. Kaiser Ferenc lesz az előadó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, de lesz például egy egész napos konferencia a változó világrendről, ahol többek között a jelenlegi közel-keleti helyzetet is érintik az előadók. A fenntarthatóság is fontos téma lesz idén is. Itt a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság szervez egy nagyobb konferenciát, ahol szóba kerülnek például a magyarországi akkumulátorgyár telepítések is. Szóval ez csak néhány példa volt, néhány mézes madzak, ha úgy tetszik, hogy tényleg idén is rengeteg jó programmal készülünk. Még egyszer, tehát alapvetően ezek nem szakmai előadások, hanem a laikus nagyközönségnek, diákoknak szóló, ismeretterjesztő előadások, beszélgetések. Mindenkit szeretettel várunk Budapesten, vidéken és a határon túl is, több száz programmal, és a programokról a tudományünnep.hu oldalon lehet információt kapni, illetve itt lehet regisztrálni ingyenesen az előadásokra.
Szigma, a holnap világa.
A környezetváltozás és az emberi hatások eredményeit vizsgálja a természetes vizekben 200 literes tartályokban modellezve a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézete. Vagy Csabával, az intézet tudományos munkatársával beszélgettem.
Általában, hogyha egy tavat akarunk vizsgálni, mondjuk például, ha gondolunk a Balatonra, abból csak egy van. És hogy hogyan hat például egy ilyen tóra a klímaváltozás, azt úgy tudjuk vizsgálni, hogy csinálunk kis leegyszerűsített ökoszisztémákat, és ezeken az ökoszisztémákon ki tudjuk próbálni például a különböző beavatkozásoknak, kísérleti beavatkozásoknak a hatásait. Nyilván ezt egy nagyobb tavon nem lehet megcsinálni. És a másik fontos dolog pedig az, hogy ezekből a kis tavakból kapacitástól függően, mint emberi humán kapacitástól függően bármennyit létre lehet hozni. Ez is nagyon fontos, hogyha egy általános ökológiai mintázatot akarunk vizsgálni, akkor azt nem elég egy élőhelyen vizsgálni, hanem azt több élőhelyen is meg kell nézni, hogyha egy beavatkozást végzünk, akkor az mennyire hoz általános és olyan eredményt, amit utána tényleg általánosíthatunk.
Mit vizsgálnak a gyakorlatban?
Elég sok mindent, hát itt most konkrétan nyáron a két úgynevezett antropocén, tehát az ember dominált a korban és környezetben jelentős két negatív hatást vizsgáltunk. Az egyik a klímaváltozás, illetve specifikusan a hőhullámoknak a hatása volt, a másik pedig az élőhely fragmentációnak a hatása. Az utóbbi az azt jelenti például vizek esetében, hogy ha van egy régiónk, ami tele van például kis tavacskákkal, ha abból akár kiszáradás miatt vagy feltöltés miatt egyre kevesebb lesz, akkor az adott élőhelyek is egyre távolabb kerülnek egymástól, ami nehézséget jelent az élőlényeknek is, hogy egyik tóból elkerüljenek a másikba. És hogyha az adott élőhelyet éri egy környezetszennyezés, vagy esetünkben ebben a kísérletben egy hőhullám, és onnan kipusztulnak az élőlények, akkor nehezebben tudnak újra megtelepedni, hogyha a forrás a többi tóból messzebbre kerül. Tehát, hogyha messzebbre kerülnek egymástól a tavak, kevésbé tudnak egymással kölcsönhatásba lépni, és adott esetben kevésbé tudnak egymást úgymond megvédeni.
Milyen eredményeket hoztak a vizsgálatok?
Idén indult a Václátóton ez a mezokozmosz rendszer, és még csak az első kísérlet zajlott le, tehát még abszolút az adatelemzés és a laboratórium vizsgálatok még mennek a laborban, hogy az összes változót meg akartunk mérni, hogy ki tudjuk értékelni. De azt már lehet látni, hogy a hőhullám az elég komoly negatív hatással volt a mikroszkopikus életközösségekre. Például a vizeinknek fontos szereplői a kis mikroszkopikus rákok, leggyakoribb képviselőjük a vízibolha, amit akvárium boltokban is lehet például kapni halálesékén. Ők azért nagyon fontosak ezekben a vizekben, mert például ők algákkal táplálkoznak, és ezáltal megakadályozzák például azt, hogy az algák tömegesen elszaporodjanak, és akár egy ilyen zöld spenótot kapjunk, ami sem esztétikai, sem egészségügyi szempontból nem túl kellemes. Őrájuk, tehát ezek a kis mikroszkopikus vízibolhákra volt a legnagyobb hatással a hőhullám, lecsökkent az egyetszámuk, és nagyon fontos a vizeink működési szempontjából, hogy hogy ők ott legyenek. Igazából ebben a kísérletben nem tapasztaltunk nagyon nagy algavirágzást, de akár ez is lehetett volna. Tehát tényleg ez még csak egy előzetes eredmény, amire most be tudok számolni. És igen, az, hogy végeztük ezt a másik kísérletet, igazából a másik beavatkozást, az, hogy az élőhelyek között összeköttetéseket teremtettünk, azáltal, hogy az egyes tavak között végeztünk vízcserét, más tavak között meg nem. Ezzel azt vizsgáltuk, hogy a vízcsere, tehát azáltal, hogy a tavak kölcsönösen vannak egymással, ez meg tudja állítani, hogy befolyásolni tudja a hőhullámnak a hatását, és igen, azt találtuk, hogy azok a tavak, amik összeköttetésben voltak így kísérletesen, ott a vízibolhákat vissza tudtuk őket ezzel az összeköttetéssel hozni, és nem maradt az egyetszámuk olyan alacsony.
Ami a modellezést illeti, a méret az számít? Tehát mondjuk egy Balaton az nyilván lassabban melegszik fel, mint mondjuk egy kisebb helyi tó, és egy modell 200 literes akvárium meg valószínűleg még gyorsabban melegszik fel. Ez ilyen apróságokat nyilván figyelembe vették a kísérleteknél.
Természetesen igen, tehát ezeknek a kísérletes ökoszisztémáknak mindig vannak limitációik, pontosan azért, mert nem tudunk létrehozni egy Balaton, de akár egy Velencei tó méretű tavat sem, amiben kísérletezhetnénk. Olyan mezokozmosz kísérletek is léteznek egyébként, amikor magában egy tóba van, például beleállítva a mezokozmosz, az nem feltétlenül egy műanyag edény szokott lenni, hanem akár egy ilyen fóliával körbekerített rész a tónak, és akkor ott lehet kísérleteket végezni. Ilyen mezokozmosz rendszerek is léteznek, illetve például benne vagyunk egy nemzetközi konzorciumban az intézetre, az Aquacosm Plus konzorciumban, aminek már a nevéből is hallatszik, hogy igazából mezokozmoszok, tehát ilyen kísérletes ökoszisztémák a fő fókusza ennek az EU-s pályázatnak, és például ott itt Európában van a legnagyobb vízi mezokozmosz Németországban, ahol 12 méter átmérőjű vízbe rakott betongyűrűk alkotják tulajdonképpen a mesterséges tavakat, és ezek egy tóba vannak lehelyezve, ami már egy fokkal természetesen realisztikusabb, mint egy pár száz literes tartály, de igazából a pár száz literes tartályokból is nagyon sok általános mintázatot lehet megfigyelni, mert sok hatás például ugyanúgy működik egy kis víz is, mint egy nagyobban. Például az, hogy az algákat legelő kis vízibolhák a hőmérséklet hatására kipusztulnak, ez nagy valószínűséggel így fordulhat elő egy nagyobb sekélytóban is, mint ezekben a kis ökoszisztémákban. De igen, az valóban nagyon fontos, hogy mennyire általánosíthatók ezek a kísérletes eredmények a természetes ökoszisztémákra, és ezeket általában mindig, amikor például tudományos publikációt készítünk, ezekre ki szoktunk térni. Idén nyáron, amiatt, hogy részt veszünk ebben az Aquacosm Plus nevezetű Európai Uniós projektben, lehetőség nyílt arra, hogy külföldi résztvevőket is meghívjunk ebbe a kísérletbe, és összesen 10 különböző nemzetközi vendéget tudtunk meghívni. Ezek kutatók voltak, és különböző tudással felvértezve érkeztek, Görögországból, Szerbiából, Spanyolországból, de még Dél-Amerikából is, Uruguayból és Chiléből is részt vett két kutató ennek a programnak a segítségével, és így például olyan vizsgálatokat is tudtunk végezni, amihez igazából ők hozták a tudást.
Sigma, a holnap világa.
A meglévő gyógyszerkincs innovatív hasznosítása egy meglévő gyógyszer új terápiás területen történő hasznosítása. Ez nem csak költséghatékony megoldás, de időt is nyerhetnek vele a kutatók és a betegek. Ugyanakkor komoly hátteret is igényel. Erről beszélgettem Mátyus Péter gyógyszerkutatással foglalkozó kutatóprofesszorral.
Az úgynevezett eredeti gyógyszerinnováció lényege az, hogy egy ötletből egészen a forgalmazásig jutunk el, és ez a folyamat klasszikusan igen hosszú időt vesz igénybe, cirka 12-15, sőt néha 17 év is lehet akár, ráadásul nagyon költséges is, ma 2,5 milliárd dollárt is mondanak ennek a teljes fedezetére, és ami még nagyon fontos jellemzője, hogy meglehetősen kockázatos, hiszen ha arra gondolunk, hogy az első emberen történő klinikai vizsgálatokról továbbjutó és piacig eljutó gyógyszereknek, a jelölteknek mintegy 10%-a lesz valójában gyógyszer. Tehát igen nagy a kiesési ráta, és ez persze magyarázza a rendkívül magas árat is. Nos, ennek az útvonalnak van egy rövidebb lehetősége is, egy másik stratégia, amikor is, ahogy szerkesztő úr kérdezte, egy meglévő gyógyszert új terápiás területen alkalmazunk. Talán, ha még tágabban értelmezzük ezt az úgynevezett gyógyszerrepozíciót, akkor nem csak egy meglévő gyógyszert, hanem klinikai fázisig jutott gyógyszerjelöltnek a hasznosítását is ideértjük. Tehát, amikor egy ilyen jelöltünk van új terápiás célra, és ez az új terápiás cél az eredetiből közvetlenül nem következik. Erre egyébként sok példa is mondható, és még röviden azt is említeném, hogy bár kézenfekvőnek tűnik az eddig elmondatakból, hogy miért előnyös ez a stratégia, elsőként azt említeném, hogy ebben az esetben a kiinduló pont az egy olyan hatóanyag, amikor is az, mivel már humán alkalmazásra került, annak számos tulajdonsága ismeretes, így többek között a biztonságossága, bizonyos farmakokinetikai tulajdonságai, metabolitjai, tehát ezek mind nagyon fontos ismeretek, amelyek révén, hogy későbbi szakaszból indulunk a fejlesztésben, az is következik, hogy ez időben is és költségében is jóval kedvezőbb, mint a előbb vázolt útvonal. És még egy talán említendő, hogy a rizikója is sokkal kisebb, hiszen egy olyan hatóanyag jelölttel kezdődik a fejlesztés, amelynek olyan tulajdonságai ismertek már, amik miatt a másik klasszikus, tradicionális útvonalon a jelöltek nagy része kiszokott esni. Tehát a biztonságosságra gondolok elsősorban. Ami még előnyként említhető, hogy természetesen a rövidebb fejlesztési idő, kisebb költség, ráfordítás miatt várhatóan egy ilyen készítménynek a forgalmazási ára, tehát a piaci ára is kedvezőbb lehet. Ez nyilván az egészségügyi rendszer szempontjából különösen előnyös.
Itt most egy betegség vagy egy tünet esetén használható gyógyszerről beszélünk, amit egyébként másra fejlesztettek ki, vagy gyógyszer kombinációkról, tehát több gyógyszer azonos időben vagy egymásra épülő alkalmazásáról.
Mind a két lehetőség természetesen számításba vehető. Itt a hangsúly azon van, hogy akármelyik megoldást is választjuk, a szigorú definíciónk értelmében azt tekintjük gyógyszerrepozíciónak vagy új célú alkalmazásnak, amikor akár az önállóan alkalmazott hatóanyag, akár a kombinációban alkalmazott valamelyik hatóanyag nem az eredeti terápiás célja szerint történik alkalmazásra.
Hogyan történik ez a gyakorlatban? Hogyan találják ki, hogy melyik gyógyszert próbálják ki, és hogyan mérik le, hogy annak milyen a hatása?
Hát a legtöbb klasszikus eset az úgynevezett serendipitivel, azaz véletlen szerencsés felismeréssel kezdődött. Erre sok példát lehetne említeni. Emellett különösen napjainkban azért van már szisztematikus út is, amikor is például korszerű bioinformatikai módszerekkel vagy molekulamodellezési módszerekkel részben a betegségeknek a patomechanizmusát részleteiben is igyekszünk megismerni, másrészt a hatóanyag oldalról a hatóanyag hatás mechanizmusát, a gyakorlatilag a szervezetre gyakorolt valamennyi hatás komponens megismerve, és a kettőt természetesen megfeleltetve egymásnak lehet megfelelő jelölteket találni. Ehhez már a legkorszerűbb mesterséges intelligencia eszköztárát is természetesen használni lehet, és használják is. És amikor van egy ilyen jelölt, akkor általában valamilyen megfelelő preklinikai vizsgálattal megpróbáljuk alátámasztani azt az új hatást, azt az új területet, amire használni szeretnénk a vegyületet, azon a hasznosságát, és ez rendszerint néhány, de nagyon jól tervezett kísérletet jelent, tehát itt is nagy az idő ráfordítási különbség a klasszikus gyógyszerinnovációs útvonalhoz. Majd, amikor ez megtörtént, akkor itt van egy nagyon lényeges szempont, mivel már ezzel a molekulával a fázis 1 vizsgálat korábban megtörtént, azt általában nem szükséges megismételni, hanem azonnal a fázis 2 vizsgálat kezdhető meg. Mint tudjuk, összesen 3 humán klinikai fázist kell teljesítsen egy gyógyszerjelölt ahhoz, hogy a megfelelő hatóságtól jóváhagyást kapjon, és ez a második fázis, amivel ez esetben kezdődik a klinikai szakasz, azért jelentős, mert ezen szakaszon belül végzett vizsgálatokkal lehet igazolni a vegyület hatásosságát, majd, hogyha ezen túljutunk, akkor a harmadik fázisba kerül a molekula, és abban aztán már egy jóval szélesebb körben végzik el a klinikai vizsgálatot. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy egy rövid preklinikai szakasz van, egy rövidített humán vizsgálati szakasz van, ami természetesen idő és költség megtakarítást jelent.
Ehhez ugyanakkor nagyon komoly klinikai háttér kell, kutatási fejlesztési képességgel, és hát nem utolsó sorban ambícióval, hogy egyáltalán neki kezdjenek egy ilyen vizsgálatnak. Magyarországon hol zajlanak ilyen vizsgálatok?
Elsősorban az orvos egyetemeken van meg ehhez a feltételrendszer, hiszen egy multidisziplináris környezetre van természetesen szükség, amelyben, ahogyan szerkesztő úr is említette, kitüntetett szerepet játszik a klinikai háttér. Két okból is. Az egyik, hogy a gyógyítás során szerzett tapasztalatokat közvetlenül is akár hasznosítani tudja. Ez egyébként ma a gyógyszerkutatásban, fejlesztésben nagyon is felértékelődött, az úgynevezett valós adatokon alapuló elemzésnek nagyon nagy a jelentősége. A másik, hogy ezeken az egyetemeken a klinikai szektor az rendszerint aktív és jelentős kutatási kapacitással is rendelkezik, és ennek a kettőnek a szerencsés esetben a találkozása az például ilyen projekteknek a sikerességét nagyon jelentősen alátámasztja, úgyhogy én teljesen egyetértek azzal, hogy ez egy szükséges, bár nem elégséges feltétele az egyetemi gyógyszerinnovációnak általában, de különösen a gyógyszerrepozíciónak. Hogy egy konkrét példát is említsek, azt hiszem, hogy bár több hazai egyetem is említhető lenne ebből a szempontból, én nagyon szép példát látok a Állatorvostudományi Egyetemen, ahol Sótonyi rektor úr irányításával egy innovációs ökoszisztéma jött létre, és ennek a rendszernek a kibontakozását, potenciáját és eredményességet is ma már új innovatív projektek is alátámasztják, illusztrálják. Magam is részese vagyok ilyen projekteknek, amelyet Jerzsele tudományos és innovációs rektorhelyettes irányít szakmailag, és ezek keretében új gyógyszerjelöltek azonosítására is, fejlesztésére is fókuszálunk. Viszont még hagyd tegyek ehhez egy nagyon fontos dolgot hozzá, túl azon, hogy milyen innovatív értéke van ennek például a gyógyszerkutatás fejlesztés területén. Nevezetesen azt ugye jelenleg az állam is, a kormányzat is igyekszik az egyetemi innovációt jelentősen támogatni, felismerve, hogy ez versenyképességünknek egy nagyon fontos feltétele. Ezen túl az egyetemi innovációnak, az innovációs képességnek van egy másik feladata is, vagy lehetősége, az, hogy az oktatási képzési potenciáját ennek a innovatív ökoszisztémának érvényesítse. Tudja, hiszen ez nagyon fontos alapokat teremt meg ahhoz, hogy a jövő nemzedékek versenyképesek és innovációra képesek legyenek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.